tartasz holnap napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, így fogalmazott a miniszterelnök még a napirend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőke injekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerinte az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Pap Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
másik végpont, vagy szélsőség, itt a határok átjárhatósága szempontjából, a teljesen átjárhatatlan határok, tehát ez, aki körülbástyázza magát, várfallal veszi körül magát, milyen tünetei vagy jelei vannak ennek? Például az, hogy az előzőekkel ellentétben ő egyáltalán nem mond magáról semmit, nem beszél magáról, nem akar, nem képes magáról feltárni, a belsőjéből feltárni bármit is. Ahogy láthattuk az előzőn, itt a másik végpont, hogy nem engedi meg magának, hogy szerelmes legyen. Ugye ez azzal lehet összefüggésben, hogy egyszerűen nem meri magának megengedni azt, hogy bevonódjon helyzetekbe. Mert ugye, ha bevonódom egy helyzetbe vagy egy kapcsolatba, akkor ott már elveszthetem a kontrollt, ki tudja, hogy mi történhet velem. Ezért jobb, hogyha nem is megyek túl közel senkihez. Na most nyilván ez nagyon sok esetben aztán szexuális problémákban is megnyilvánulhat, vagy azokban is jelentkezhet.
Nem merek hazavinni, bemutatni senkit.
Abszolút ide tartozik.
Apám lelövi, tehát, hogy... És akkor így bizony elmegy az idő, ha ilyen nagyon merevek, szorosak a családi kötelékek, nem lehet kinősülni.
Így van, és hogy ezeknek nyilván valahol ott lehet, talán, vagy sok esetben ott lehet a gyökere, hogy azt tanulta meg az illető, hogy nagyon kell védenie a határait, tehát tényleg ide nagy falakat kell fölhúzni, meg katonaságot kell állítani, mert egyébként lerohannak, és nem tartják tiszteletben azt, ami az én határom. Tehát nagyon sokszor pont ilyen határproblémás családokból jönnek ezek az átjárhatatlan határral rendelkező emberek. Egy másik jel az, hogy ugye az előbb említettük azt, aki mindenkinek a gondolatát kritikátlanul elfogadja saját magáról, hát itt az ellenpólus, vagy az átcsapás a túloldalra, az, hogy egyáltalában nem enged be visszajelzéseket saját magával kapcsolatban, semmiféle megjegyzést, kommentet, kritikát nem fogad el másoktól.
Itt a férfiakon szenvedünk megint, férfiakat hadd üssem, hogy minden férfi egy kicsit autonómi, minden férfi egy kicsit domináns. Ez az Úristen minket ilyennek teremtett, csak kérem, nem szabad nyakassá válni. Tehát olyan, aki nem hallgat senkire. Tehát lehúzza a határokat, merevek a határ, és senkire nem hallgat. Végtelen sok problémánk van az ilyen férjekkel, bólogatnak az asszonyok, igen. Az ilyen munkatársakkal, azokkal, akik nem hallgatják meg a kritikát. A spanyol filozófiában van egy ilyen filozófiai irányzat Don Quixote után, hogy kihotizmus. Ugye megy Don Quixote előre, és már mindenki röhög rajta. És ő még mindig azt hiszi, hogy nagy az ő küzdelme, és micsoda értékes az ő szerelme, és az egész egy vízió, és már mindenki kineveti, és tragikomédia ez az egész. Tudunk mi férfiak ilyenek lenni. Szóval ebben nem szabad beleesni, hogy nem hallgatjuk meg azt, amit mondanak nekünk, legyen csak nyitott fülünk.
És még egy jele az átjáratlan határoknak az, hogyha valaki egyáltalában nem engedi meg azt, hogy gondoskodjanak ő róla.
Ezzel is szenvedünk, ugye, hogy én ezt valahol önzésnek tartom, hogy mondjam, a másiknak is hadd legyen már piros pontja. Tehát, hogy csak én gyűjtöm, és én mindenkiről gondoskodom köröm szakadtáig, de hogy rólam gondoskodjanak, hogy valaki odakészítsen egy pohár kávét, egy sört, vagy beteg vagyok, bepellenkázom, tehát, hogy nem engedem a gondoskodást. Valahol ez szeretetlenség. A másik is hadd fejlődjön, mert neki is, ahogy ápol, engem, szolgál, segít, neki is fejlődnie kell, neki is jól esik közben a szolgálat, közben a fejlődés, és hadd mondjam még egyszer, hadd gyűjtsön ő is piros pontot, tehát tessenek hagyni, hogy szeressenek minket. Nyilván Krisztus Urunkat is megint nézzük, Krisztus Urunk hagyta, hogy gondoskodjanak róla. Ahogy ő vándorol, mindig tudjuk, hogy asszonyok társasága ott van mellette, mögötte, vannak közötte gazdag asszonyok is, akik finanszírozzák az ő apostoli útját. Aztán engedi, hogy őt etessék, aztán amikor meghal, enged, nem a keresztről támad föl rögtön, engedi, hogy eltemessék, gondoskodjanak róla. Bűnös asszony olajjal kenje meg a lábát, engedi, hogy gondoskodjanak róla valahol, úgy gondolom gőg és szeretetlenség, ha nem hagyjuk, hogy a másik szeressen minket.
És hát tulajdonképpen mondanunk se kell ennek a gondolatsornak a végén, hogy a személyes szinten megjelenő határok esetében is, hát valahol az arany középút megint a jó. Például ugye mondtuk ezt, hogy kinek mit kell elmondani, az a jó, hogyha, vagy akkor rendelkezik valaki egészséges ilyen határokkal, hogyha például adott esetben, abban az adott szituációban el tudja azt dönteni, hogy azt a konkrét információt az előtte ülő személynek elmondja-e vagy sem. Tehát szabadon tud abban a helyzetben dönteni arról, hogy ezt most megosztom, vagy nem osztom meg. És abban az esetben, hogyha úgy dönt, hogy megosztja, akkor képes is arra, hogy megoszta. Tehát ez is azért egy képesség vagy készség, amit muszáj elsajátítani. És egy kicsit tovább vive ezt a gondolatmenetet, ugye azt mondtuk, hogy ezek a személyes szinten megjelenő határok, ezek nagyon sok esetben összefüggésben vannak a családon belüli határokkal, illetve hát a családon belüli alrendszereknek a határaival. Itt is ugye a jól működő családok jól elkülönült alrendszer határokkal jellemezhetőek. amit legelsőként ki kell emeljünk, az a házastársi alrendszer határa, ami rögtön ugye egy család születésénél, hát elsőként jelentkezik, mint kihívás. A születő félben lévő családnál ez az első alrendszer, tehát a házastársi szövetségnek az alrendszere, ez mennyire tudja kiépíteni a saját határait?
Tehát nem csak az egyéneknek a kis határait, intim szféráját akarjuk tisztelni, és a határaira tekintettel lenni, hanem ezeknek az alrendszereknek is, hogy például házastársak vagyunk. Amikor fiatalok vagyunk, akkor azt csináljuk, hogy mindannyian visszünk magunkkal egy ilyen láthatatlan házikót. Családi szokásokat, tradíciót, tudatalatti tartalmakat, sok-sok mindent visszünk magunkkal, és az egy munka a fiatalok részéről, hogy egy ilyen közös házikót alakítsanak ki. Ez kérem munka, tehát ez magától nem megy, hanem ez itt egy szövetséget jelent, valamit elhagyunk a régi családunkból, a régi családi szokásainkból, és ketten együtt kialakítjuk a saját családi szokásainkat, menetrendünket, tradíciónkat, életstílusunkat. Ez egy munka a fiatalok részéről. Ha ez jól ki tud alakulni, akkor fognak tudni utána az egész nagy családi rendszerbe jól beilleszkedni. Én azt is szoktam javasolni fiataloknak, hogy az első néhány hónapban, amikor házasságot kötnek, ne nagyon járjanak haza. Nem kell mindig telefonálni haza. Erősödjön meg az ő kis kapcsolatuk, az ő kis házikójuk. És akkor utána, hát mindjárt beszélünk az anyósokról is, tehát hogy utána ez már nem olyan könnyű szétbombázni, tehát hogy meg kell ebben erősödni. Ez egy munka, tehát ez nem magától megy, meg a jó élményeken keresztül, nem, itt dolgozni kell, valamit tudatosan elhagyunk, és valamit tudatosan beviszünk a mi kis életünkbe, és így leszünk aztán mi az egyik legszorosabb alrendszer. A keleti liturgia, hadd beszéljek haza, ezt nagyon szépen kifejezi, megjeleníti az esküvőnek a rituáléján a szertartását. Mi megkoronázzuk az ifjú párt. Ez egy végtelenül gazdag szimbólum, jelenti azt, hogy ők végre a diákszerelmek, meg a nem tudom én milyen kapcsolatok, jegyesség, vagy nehogy Isten együttélések végt, tehát ezek után eljutottak arra a szintre, hogy házasságot akarunk kötni. Tehát, hogy ők, van egy méltóságuk. Jelenti a korona azt, hogy nekik királyi szinten kell gondolkodni. Ahogy a király nem csak azt nézi, hogy nekem mi a jó, hanem nagyban gondolkodik mindig egy király. Ők nagyban is felelősek lesznek. Jelenti azt, hogy Krisztus tövis koronáját is hordozzák, lesz tövis a házasságban, és hát nagyon markánsan megjeleníti, hogy ez egy önálló kis királyság. Tehát anyuka, apuka tartsa határokat. Hogy innentől kezdve minden csak tanács. Anyuka, apuka, testvér mindenki részéről, és majd dönteni nekik van joguk kettejüknek. Ez a koronázás, ez gyönyörű szépen megjeleníti ezt. Ez a fiatalok részéről egy munka, de hát nem csak a fiatalok részéről munka ez, hanem a szülők részéről is. A fiataloknak könnyebben megy, mert szerelmesek. Kérem, a szülőknek ez nehéz. És ugye azt látjuk, amikor a vőfé ugye hozza a menyasszonyt, és kikéri a menyasszonyt, ez egy nagyon régi szokás, akkor elbúcsúzik a szülői háztól, mielőtt indulnak a templomba az esküvőre. Tehát ott valaminek vége van. Ezt a pszichológia úgy hívja, hogy gyászmunka, hogy meghal a kisfiam. Innentől kezdve ő nem a kisfiam többé, hanem ő egy házas ember. Valaminek itt vége van. És ezt a gyászmunkát, anyukát látjuk ott a háttérbe szipogni, ezt a gyászmunkát el kell végezni, és még lehet, hogy ezek a vőfély szövegek kicsit gicsesek, vagy népiesek, vagy humorosak. Kérem, megvan a helyük. Megvan a helyük, hogy tessék elbúcsúzni, mert az esküvő szertartás után már nem ugyanaz, akit te visszakapsz. Ennek meg kell történni. Ha nem történik meg a szülő részéről ez a gyászmunka, hogy elszakadok, na akkor akar még mindig vasalni a kisfiára, még mindig főzni akar neki minden nap, még mindig mindent tudni akar róla, tehát akkor nem hagyja őket létezni. A szülők részéről ez biztosan nehezebb munka, mert ők nem úgy szerelmesek, mint a fiatalok, de ezt a munkát el kell végezni.
Itt most azt hiszem, szövegelni egyelőre nem kell, mindenki nézze a képeket. Anyós viccek hemzsegnek, és anyós képek is hemzsegnek. Itt csak a legjobbakat választottuk ki. És nagyon örülök, hogy az előző dián a gyászról volt szó, és a nehézségről, így egy kicsit megértőbben cikizzük az anyósokat, mert tényleg nem könnyű az ő munkájuk, és érdekes módon anyós tanfolyamot sehol sem tartanak, pedig pont én keresek ilyet. Az anyósnak most félretéve a viccet, hogy mi is a dolga? Azon túl, hogy elengedje a gyermekét, és elgyászolja az ő kisgyerekes anyasságát, és átlépjen egy más típusú anyasságban, ezért ne felejtsük el, hogy a gyerek remélhetőleg nem örökre megy el. Tehát mit csinálna az anyós? És azért azt kiegészíteném apósokra is, csak az após vicc kevesebb van, és ezt nem tartom teljesen igazságosnak, de állítólag az anyósokkal több a baj, mint az apósokkal. Ezt mi megbeszéltük egymás között. Nem tudom, hogy igaz-e. Tehát az anyósnak tartania kell ezeket a bizonyos határokat, amelyekről beszéltünk, tehát nem léphet be az ifjú házas, aztán később az idősebb házasok alrendszerébe. Neki ott nincs keresni valója, viszont ha hívják, akkor jöjjön és segítsen. Mert megteheti azt is, hogy oké, békén hagylak titeket, sértettem, félrevonulok, és onnantól kezdve nem állok veletek szóba. Igenis, szükség van az anyósra sok élethelyzetben, a tanácsára, a segítségére. Tehát úgy tartsa a határokat, hogy segítségre megkérhető legyen, és ott segítsen, és addig segítsen, ameddig szükség van rá, és nem másban segítsen. Nyilván belevettük ezt az imádkozzon, nem lemondóan, hanem tényleg nagyon sok helyzetben, amikor látja a fiatalok csetlését, botlását, a nevelésben való ügyetlenségüket, látja, hogy mennyire másképp csinálják a dolgokat, mint ahogy ő csinálta, vagy ahogy ő jónak lát, látja nyilvánvaló hibáit a fiataloknak, akkor se szóljon bele, és ilyenkor jön az, hogy imádkozon értük rengeteget, persze, meg azért is imádkozom, hogy ő kibírja azt, hogy ő egy másik alrendszerbe tartozik. Azt gondolom, hogy elveszítenénk az egyensúlyt, hogyha csak az anyós szempontjából néznénk meg ezt a problémát. Nézzük meg a fiatalok szempontjából is.
Igen, mert hogy ott is van azért feladat bőven, amiket kiemelnénk. Először is azt, hogy nyilván ezt a helyzetet, tehát az alrendszer elkülönülését, azt őnekik is saját magukban tudatosítaniuk kell. Házassági pszichológiai szakirodalmak ezt nagyon sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy az ifjú férjnek tudatosítania kell azt magában, hogy ő nem az édesanyja és a feleségek között áll félúton, és akkor így hagyja, hogy érzelmileg ráncigálják őt jobbra-balra, és hogy egy ilyen körbe belekeveredjen, hogy akkor ő most hova is húz igazándiból az ő szíve, vagy kit támogat ő érzelmileg jobban. Tehát pontosan, hogy nem a kettejük között áll, hanem hogy azt kell, hogy magában tudatosítsa, hogy ő egyszer is mindenkorra a feleségnek az oldalára állt át. És hogy innentől kezdve elsősorban férj, és csak második sorban a kicsi fia valakinek. És hogy ez előrébb van, tehát az ő férji szerepe az előrébb való, mint az ő fiúi szerepe. Ugyanez természetesen a másik irányba is igaz, tehát a feleség szempontjából is ugyanezeket a dolgokat kell tudatosítani. Aztán a másik dolog, amit kiemelnénk, hogy ezt a csetlésbotlást, ezt természetesen a házastársak maguk között is kell, hogy türelmesen elnézzék. Tehát például az, hogy a feleségnek, mondjuk ifjú házasok esetén egészen biztos, hogy nem olyan lesz a főztje, mint anyukának a főztje. Lehet, hogy kiválóan főz, de nyilván azt az ízvilágot, azt nem fogja tudni produkálni. Most ezt egyszerűen el kell engedni, tehát tudatosítani kell azt, hogy ez egy másik ház, egy másik lakás, egy másik helyzet most. Ugyanígy mondjuk a másik fél részéről is, hogy lehet, hogy mit tudom én, apukám jobban felfúrta volna azt a polcot, így meg egy kicsit ferde a dolog, de ezeket a fajta csetlésbotlásokat nyilván az újonnan összeházasodott párnak egymás között is elnézően kell kezelnie. És hát egy harmadik dolog, amit kiemelnénk, az az, hogy ezeket a határvonalakat, tehát a származási család felé lévő határvonalakat, ezeket úgy kell lerendezni, hogy mindenki a saját családjáért rendezze le. Tehát a férj az a saját szülei felé húzza meg a határvonalakat, és a feleség is szintén a saját szülei felé, vagy testvérei felé. Ugye ez az, amit feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy ki a saját családjával foglalkozon, és ott az ő felelőssége ezeknek a határoknak a meghúzása. Ami egy alapszabály, hogy a másik a mögötti kritizálás az mindenképpen tilos. Tehát akár úgy, hogy a anyós a fiatal feleséget a háta mögött kritizálja, de fordítva is, tehát hogy egymás szüleit sem lehet a hátuk mögött kritizálni. Tehát a kritizálás az mindenképpen megöl kapcsolatokat. Thank you.
jó anyósnak lenni szerintem egy nagyon nehéz dolog. Azért nehéz, mert a gyermekeim elkezdik a házasságukat, és nyilvánvalóan most kezdik, nem értenek hozzá. Tele lesznek hibával. Én már élek 25-30 éve házasságban, én jobban tudom, hogy kell azt a gyereket fogni meg, hogy a fiamnak hogy esik jól az étel. Jobban tudom a dolgokat, és nekem háttérbe kell szorulnom. Ú, ez nagyon nehéz. Tehát így, ilyen szempontból hátrébb lépni nagyon nehéz. Kicsit azt mondom, elkezd az ember begyakorolni a halált, hogy hátrébb lépek a sorban, és jönnek a fiatalok előrébb. Akinek, kérem, csak ez a földi élet van, az mindent ki akar préselni ebből a földi életből. Akinek van reménye odát, és az tud búcsúzni, tud elengedni, mer hátrébb lépni. Tehát ilyen szempontból nehéz jó anyósnak lenni. Én ezen régóta gondolkodom, hogy jön egy idegen fickó, jön egy pattanásos fickó, és viszi el a lágyomat. Hát, szóval jön egy idegen valaki, és mindegyikünkben ez működik nagyon mélyen, rég töprengem rajta, hogy ez miért van, hogy az idegen felé van egy tartózkodásunk. Ez talán még a Homo sapiens idejéből van, hogy élt ott még több emberfajta, Homo erectus meg akárkik, és a Homo sapiens tartózkodott az idegenektől. Valahol mélyen ez bennünk van, hogy ez a mi családunk, ez a mi fajtánk, és most jön egy idegen valaki. Ezt az idegenséget az anyósnak, apósnak is nyilván, ezt az idegenséget, ezt le kell győzni. És úgy szemlélni azt a vőmet, meg menyemet, hogy az nekem erőforrás, az nekem kincs. Ő fog gondoskodni a gyermekemről, unokámról, amikor én már nem leszek. Az kincs, de jó, hogy ő jött, és szereti a gyermekem, és boldog mellette, még ha nekem lenne is néhány hozzáfűzni való. A gyermekem boldog mellette. Tehát nehéz ezt az idegenséget legyőzni. Ezzel küszködünk mindannyian. Szerintem nehéz, ilyen szempontból is nehéz jó anyósnak lenni. És hadd mondjak még egyet, hogy fiataloknak, hogy türelem az anyóshoz. Türelem. Tehát ő nem gonosz, mondjuk. Nem gonosz, hanem... Nehéz jó anyósnak lenni. Én úgy szeretem megmosolyogni, tehát amikor tényleg nem gonoszságból csinálja, nem egyszerűen nehéz neki ez a feladat. Úgy szeretem megmosolyogni is, amikor anyósokon látom, hogy olyan intelligensen tartják, hogy nem szólok bele, csináljátok, de azért, hogy két fél mondatban elengedi, hogy de azért. És hadd mondja, tehát nem rögtön megsértődni és bántani az anyósokat, olyan küzdelem ez nekik, hogy ti életet, ti csináljátok, nem szólok bele, de azért türelem hozzájuk, nem könnyű jó anyósnak és apusnak lenni. És hát az imádságot azért persze azért tettük bele, hogy mindaz, amit elmondanál a fiataloknak, mondd el az Istennek. És rajta keresztül üzend meg a fiataloknak. És majd az Isten a szívében szól akkor a fiatalhoz, amit te olyan szívesen elmondanál neki.
Kicsit most olyan hangulatot teremtettünk, mintha most ilyen borzasztóan el kéne szakadni egymástól a generációknak, és már nem lenne egymáshoz semmi közünk. Azért, ha telik múlik az idő, akkor anyósból, a fiatalos alanyosból egyre idősebb ember lesz, és apósból is, és elérkezik az az idő, amikor gondozásra szorul. A családpszichológiában is megjelent egy olyan irányzat, most nem írtuk ki a nevét, de nyilván sokan hallották már Böszörményi Nagy Iván magyar származású családpszichológus nevét, aki behozta a kapcsolati etika fogalmát a pszichológiában, és azt elemezgeti, hogy minden családban vannak elvárások, nyilván kulturálisan meghatározott, de egyénileg meghatározott elvárások is arra vonatkozóan, hogy egy több generációs családban kinek mi a dolga, milyen kötelességei vannak egymással szemben, és milyen jogai, jogosultságai vannak, és hogy ezeket a kötelességeket és jogokat érvényesítették, vagy nem. És ez a szemlélet, ez a kontextuális terápia azt vizsgálja, hogy vajon egy rosszul működő családban nem az-e a probléma, hogy ennek a kapcsolati etikának a megsértése történhetett, tehát hogy nem kapták meg az egyes generációk azt a viszonzást, amit esetleg ők befektettek egy másik életszakaszba. Gondolok itt arról, hogy amíg egy gyerek kicsi, addig őről a gondoskodnak, ez egyértelmű. Ezt a gondoskodást visszaadja a szüleinek, amikor ők idősek, vagy lehet, hogy nem a szüleinek adja vissza, hanem a saját unokáinak. Tehát ez egy generációkon átívelő, egymást segítéséről szóló etikai szabály, és hát alapvetően nem könnyű a dolog. Itt egy picit néhány gondolat erejéig belemennék abba a kérdésbe, hogy miért nehéz adott esetben az idősebb generáció gondozása, vagy akár ápolása is. Szükség van hozzá mind a két generációnak a megfelelő érettségére. Az úgynevezett gyermekség érettség, amelyet Horváth Szabó Katalin fogalmaz meg nagyszerű családpszichológiai könyvében, nyilván egyesítve sok-sok irányzat erre vonatkozó gondolatait, azt jelenti a gyermekség érettség, hogy a szülőkről bár gondoskodom, tehát az idős, beteg szülőkről gondoskodom, de nem teszem őket gyerekké. Tehát tiszteletben tartom az autonómiájukat. Bármilyen elesett is egy idős ember, az autonómia szükséglete megmarad. És sok felnőtt gyerek azzal okoz konfliktust, hogy átveszi teljesen az irányítást az öregek felett, gyereki státuszba löki őket, és nem tartja tiszteletben az autonómiájukat. Tehát más típusú gondoskodás ez, mint amit egy csecsemőnek adunk. A másik nagyon fontos szempont a gyereki érettségben az, hogy bocsásson meg az idős embernek, aki lehet, hogy azért morcos, vagy azért húzódik vissza, vagy azért nem tud már annyi szeretetet adni, mert a halálra készülődvén eloldódik a kapcsolatoktól. Sokszor tapasztalják az családok, hogy egy gondozó, egy ápoló, egy orvos, egy pap sokkal nagyobb becsben áll az idős ember szemében, mint a saját családtagjai. De lehet, hogy ennek nem az az oka, hogy nem szereti a gyerekeit, hanem egyszerűen érzelmi meg már próbál leválni róluk, készülődik az elszakadásra. És hát a másik generáció, az idősebbek érettsége pedig abban nyilvánul meg, amiről már eddig beszéltünk, hogy meg kell tanulnia elfogadni a gondoskodást. Ennek a nehézségeiről már beszéltünk. Tehát, hogy el kell jutni egy bizonyos érettségre ahhoz, hogy ez a gondoskodás egy tényleg a családnak az adott etikai keretébe beleférjen és görülékenyen működjön.
Hát erkölcsileg nagyon nehéz ma az idősek ápolására gondolkodni. Azért nehéz, mert erkölcsi kötelességek ütköznek. Az egyik morális kötelességünk az Ordo Caritatis alapján a mi saját családunk. Vajon nekem rá kell arra menni, hogy ápoljam idős szeretteimet? És az én házasságomnak, családomnak, munkámnak erre rá kell menni? Az egyik kötelességünk önmagunk felé, a mi családunk, a mi házasságunk, a mi életünk felé. A másik kötelességünk pedig az, hogy az elesetnek mindig több jogot szoktunk biztosítani. Aki beteg, haldoklik, arra több figyelmet fordítunk, mint az egészségesek. A feleségem tud még válni. Tehát itt tudnak ütközni kötelességek. Hogyan lehet ezt megoldani? Az első, amit fontosnak tartok, hogy az senkinek nem jó, ha bárki belepusztul abba, hogy beteget ápol. Ha erre rámegy az élete, az egészsége, a házassága, az nem szeretet. Az Ordo Caritatis nem erről szól. Tehát ilyen morális kötelességünk, hogy belepusztuljunk beteg ápolásba, ilyen nincs. A másik, hogy az elesetre jobban oda kell figyelni. A harmadik pedig, és én ezt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy társadalmi segítséget kell kérni. Azt mondja Einstein, van egy ilyen mondata, hogy egy problémát abban a rendszerben nem lehet megoldani, amiben létrejött. Tehát az a probléma, amiben ma szenvedünk az időseink betegápolásában, azt nem tudjuk a rendszer nélkül, a polisz, az állam, a társadalom nélkül megoldani. Mit akarok dadogni? Azt, hogy a társadalmi segítséget tudni kell sokkal jobban igénybe venni. Fiatalnak is és idősnek is. Rá kell magunkat szoktatni. Ha egy olyan munkavilágban vagyunk, ahol ennyi órát kell dolgozni, nem tehetjük meg, mint régen, amikor még a chips is jobb volt, ugye, hogy régen valaki a családból ott volt, és tudta a beteget ápolni. Egy másfajta munkavilág van, egy másfajta rend van. Ehhez kell alkalmazni az időseink ápolását is. Tehát nem csak a mi személyes kis családi ügyünk, ezt akarom dadogni. Tudni kell fiatalnak is, idősnek is jobban igénybe venni a társadalmi segítséget. Adózott az idős ember eleget, dolgozott eleget a társadalomért, nem csak a kis családjáért. Tehát ha a társadalom most neki besegít, visszasegít, az nem ingyen kenyér, de nehezen értik meg idősek. Ingyen kenyér meg koldus ellátás meg. Dolgoztál te eleget ennek a társadalomnak, és most visszaad valamit a társadalom. Erre át kell állnunk, ez még szerintem 10 év, még talán több is. Át kell állnunk, hogy amikor a társadalom segít, nem idegen valaki segít, és nem a családunk hagy cserben, meg bedugnak egy otthonba, hanem egyszerűen ezt a problémát a polisz együtt akarja megoldani. Nem csak egy családtag, vagy egy kis család, hanem az egész társadalom, az egész polisznak ez egy közös munkája. Ausztriában jártam ilyen egyházi otthonokba, és annyira tetszett, hogy tudtak ott az idős emberek úgy élni, hogy megértették, hogy nekik jó itt. Hogy itt nem csak rossz van, meg elfeledkeztek rólam a fiatalok, meg itt hagynak, hanem itt van a kápolna, és be tudok menni minden nap a kápolnába. Itt van orvos minden nap, és folyamatos orvosi felügyelet alatt vagyok. Gyógyszereket segítenek beszedni, nem össze-vissz a szedembe. Itt, ha leestem az ágyról, rögtön jönnek, nem kell megvárni, míg a gyermekem 4 órakor hazaér, és ott fekszem a földön ugye délutánig. Tehát, hogy van ennek előnye, és erre rá kell szoktatni magunkat, hogy az ilyen egyházi otthonoknak, vagy az állami otthonok segítségbe vétele, az nem kitaszítás és kolduskenyér, hanem újra szervezzük egy kicsit a társadalmat, a társadalomban ezt a részét is. Tehát kérek mindenkit, hogy gondolkodjunk újként, másként, mert ez a probléma, ez bizony nagyon-nagyon kényes tud lenni. És hadd fejezem be megint azzal, hogy amikor az ember kezd készülni arra, hogy elbúcsúzik ettől a földi élettől, akkor igenis az utolsó éveire máshogy gondol. Olyan nincs, hogy az utolsó években minden jó. Egy otthon jobb, vagy egy otthonban jobb. Ilyen nincs, hogy minden jó, hanem az ember elkezd készülni, elkezd elbúcsúzni ettől a földi élettől, és keresi azt, hogy hogyan tudok én itt nagyobb méltósággal felkészülni erre a búcsúra. Egyszer Fila Béla professzor urat műtötték szívkatéterrel, és én elmentem hozzá beszélgetni, és kérdeztem, hogy professzor úr, milyen lesz haldokolni, tessék már mondani, mert mindig nekem kell az észt osztani a beteg ágynál. Most professzor úr ott volt, beszéljen már óra, milyen ez? Milyen ott lenni? És azt mondta, hogy naponta nagyon szeretek ülni egy fotelemben, és egy órán át sorolom azokat az élőket, akikért nekem imádkozni kell. És utána azt mondja, értem is imádkozik a megtisztelő, és azt mondja, utána egy órán át sorolom azokat a szenteket, köztük a szent nagyapámat is, meg szenteket, akikhez én tartozom, és akikhez én megyek. Gyönyörű szépen készül arra, hogy kikhez fog ő menni, és elszakad lassan a szeretteitől. Nekünk fiataloknak, mikor a szüleink, idősödő szüleink lehúzzák a rollót, nem beszélgetnek velünk a haldoklásról, meg a gyászokról, ez ezért van, mert ők készülnek szépen oda átra. Ez az érett gyermekség és az érett betegség valahol szerintem ezt a fogalmat jelenti, hogy mindenki tudjon szépen készülni.
És még egy gondolat erejéig, visszakanyarodunk a határokhoz. Ugye beszéltünk az egyénnek a pszichés határairól, aztán beszéltünk a családon belül az alrendszereknek a határairól, és hát végül mindenképpen szólnunk kell arról is, hogy a családnak általában milyenek a határai a külvilág felé. A szakirodalomban azt találjuk, hogy egy családnak a stabilitását többek között az is jelzi, vagy a jó működését az is jelezheti, hogy a társadalomba mennyire integrálódott. Hogyan fordíthatnánk le ezt egy kicsit a hétköznapi nyelvre, hogy vannak-e kapcsolatai, vagy jól működő kapcsolatai kifelé, olyan társadalmi egységek felé, mint mondjuk az egyház, vagy mint mondjuk a nagyobb család, tehát a tágabb rokonság, vagy akár a munkahelyi kapcsolatok, vagy úgy általában véve az ország, vagy az a nemzet, akikhez tartozik. Itt is ugyanazt elmondhatjuk, nagyon röviden, mint ami általában véve a határokról elmondható volt, hogy akkor egészséges ezeknek a határoknak a megléte, hogyha egyrészt nem is zár le túlságosan, de ugyanakkor nem is erez be mindent. Mit értünk ez alatt? Tehát például az, hogy nem erez be mindenféle ideológiát, vagy divatirányzatot kritikátlanul, ugye ez lenne a túlságosan átjárható határ. Ennek az ellenpontja pedig ugye a túlságosan lezáró határ. Ezek azok a családok, akik egy kicsit így kivonulnak a társadalomból, és úgy gondolják, hogy itt nekik semmi helyük és semmi keresnivalójuk, hanem ők magukban majd megoldják a problémákat.
Morális szempontból nekünk az a fontos, hogy a család az nem egy kis nukleáris, atomizált család, hanem kérem, a család önmagában nagyon gyönge, ezt tudjuk mindannyian. Önmagában nagyon-nagyon gyönge tud lenni, legyen annyi esze a családnak, hogy a társadalomba szervesen beilleszkedik. Átvesz igenis onnan kultúrát, értékeket, szertartásokon részt vesz, közösségben részt vesz, beilleszkedik a társadalomba. Amelyik család egyedül marad, kis atomizált család a 10. emeleten, azok nagyon sérülékenyek, nagyon gyöngék. Tehát legyen annyi eszünk, hogy beilleszkedünk a társadalomba, a közösségekbe. De nem csak beilleszkednünk kell, betagozódnunk kell, hanem itt van még egy fontos szempont, hogy vinni kell a társadalomba értékeket. csúnyán úgy mondom elitnek lenni, akik húzzák egy kicsit a többieket előrébb. Bíró püspök úr úgy mondja, hogy merjünk minőségiek lenni, minőségiek a társadalomban, és ez megint nem csak magánügy, hanem tessék a szeretetet adni, a mintát adni, a modellt adni, nem csak az én vérségi rokonságomnak, hanem kifelé, a társadalom felé is. Annyi családellenes erő, mint ma van, soha nem volt, ezt tudjuk mindannyian. Annyi családellenes romboló erő, mint amennyi ma dolgozik, mindenféle szinten soha nem volt. Tehát nekünk, keresztény családoknak és az egyháznak nagyon össze kell fognunk, hogy a társadalomban menjünk csak előre és vigyük a zászlót, hogy mi az értékes élet is, és hogyan kell jól élni. A társadalomban merjünk kovászok, élesztők lenni. És kicsit azt is mondom, hogy aki családos ember, a határokat kifelé tartsa. Magyarul, aki családos, annak kötelező politizálni. Annak kötelező ott lenni, ahol eldőlnek dolgok, jogszabályok, költségvetés és sok minden. Aki családos emberként x-eljen. A társadalom életébe családos emberként vegyen részt. Olyan nincs, hogy az én kis családommal törődöm, az árral pedig nem. Árral szembe sokáig nem lehet élni. A legerősebbek is elfáradnak. Az okos ember törődik a kis családdal is, és az árral is, hogy milyenek a társadalmi folyamatok. Erre is odafigyelünk, és ebbe is részt veszünk, hogy az ár kedvezzen az én családi haladásomnak. Őrzők, vigyázzatok a strázsám! Egy intim esténk volt most úgy együtt, érezzük a hangulaton, hogy mindenki a kis határait nézegeti, mert a család az nem, bocsánat, katyvasz, hanem itt vannak határok, intelligens határok, és a szeretetnek van rendje. Ordo caritatis, ezt mindenki hazaviszi. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, ez azt jelenti, hogy tartani a határokat, amit meg kell tartani, akármit oda be nem engedni, és fordítva is nem merevnek lenni. Amit kell, azt beengedni. Rugalmasnak lenni, alkalmazkodónak lenni. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, ezt a kettőt jelenti, őrizni, és ha kell, változni, alakulni. Hát én itt köszönöm meg pszichológus beszélgető társaimnak a ma estét, és mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és szívből azt kívánom, hogy mindenki a maga határán, ahová Jóisten őrnek állította, ott vigyázzon a strázsán. Thank you.
Tehát rá kell nézni, elhagyja apját és anyát, kicsit távolul a szülői házra. Mik a kincsek, amit áldott jó apám, jó anyám, nehéz körülmények között is belém neveltek? Azt a téglát én akarom vinni az én házamba, a közös házba. Mi az, amit ott kell hagyni? Elhagyja az ember apját. Ez egy nehéz munka. És tulajdonképpen arról van szó, megint a görög esküvőt hadd idézzem meg, hogy koronát teszünk a fejükre, ami egy gyönyörű szép gazdag szimbólum, többek között azt is jelenti, hogy ők egy önálló kis királyságot, egy önálló házat építenek föl, önálló erkölcsi szokásokkal, etosszal, világnézettel, hittel, spiritualitással. Minden házasságnak van egy saját spiritualitása, lelki világa. És ezt építik föl, és ez a házasság elején, ez egy munka. Itt bizony vannak csiszolódások, tehát nem lehet azt mondani, hogy mi, a mi családunkban karácsony mindig így volt, nálunk is így lesz. Nem érdekel. Nálunk így volt, nálatok így volt, a közösben hogy legyen? Tehát itt egy nagyon szép megbeszélés, szövetkezés, egy közös építkezés történik, meg szelektálás is történik. Ez nagyon szép tud lenni a házasság elején, hogyha tényleg kicsit kiműveltek, és tudnak erről kommunikálni. Ez az ábra talán az egyik legfontosabb ábra azoknak, akik már házasok. Nagyon szeretném, hogy mindenki lefényképezze szemmel. Tudnélik, megtörténhet az, hogy úgy kötünk házasságot, hogy tényleg egy szinten vagyunk a filiában, értékrendszerben, egy szinten vagyunk, és együtt elindulunk. És meg tud az történni, hogy évek, évtizedek múlva elkezd kinyílni az olló. És ez tud veszélyes lenni a hívő házasokra. Horváth Szabó Katalin, a Szapiencián, a pszichológus mondta egyszer, hogy oda kell figyelni arra, hogy a szentségi házasok azok úgy gondolják, hogy amit a papot megkötött, az halálig érvényes, én is komolyan gondolom hívőként, a párom is hívőként komolyan gondolja a szentségi házasságot. Magyarul egy kicsit, mintha a fejlődést úgy automatikusnak vennénk. Tehát, hogy a szentségi házasok képesek belenyugodni, beleülni a házasságba. Ő sem akar elválni, én sem akarok. És nincs az, mint egy nem hívőnél, hogy drágám, ha így viselkedsz, összepakolok és elmegyek. Tehát nincs ott ez a félelem. És ne a félelem legyen meg, tehát ha nem is költözik el, de hogy elhidegülünk egymástól. Az benne van a pakliban. Tehát egy kicsit a szentségi házasságban élőket szeretném noszogatni, azért, mert nem hagy el a párod, meg nem kötöztök szét, azért még ez az olló ki tud nyílni. És akkor eltávolodunk egymástól, a belső világunk eltávolodik. Tehát mondok példát, megtörténhet az, hogy együtt indultunk, és tényleg az első 6-8-10 év olyan jó volt együtt. Egy hullámhosszon vagyunk, a értékrendszerünk, kultúránk, minden. Aztán az egyikünk elkezd meredekebb pályán érni. Talán a munkája miatt. A pszichológusok miért szoktak elválni? Még a pszichológus is. Mert a pszichológusunk egy meredek pályán kezd el érni, sok családot lát, sok helyzetet átbeszél, nagyon komoly önismerete lesz, és mondjuk a pszichológusunknak van egy rendes mérnök férje, aki egy rendes ember, tényleg nem gazember, csak ő lassabban érik, ő nem szokott kitölteni ilyen önismereti teszteket a nőklapjával, meg ilyenek, tehát hogy nem jár ilyen kurzusokra, meg ilyenek, egy rendes mérnök ember, nem foglalkozik ennyit vele, és lassabban érik. Értjük, nincs nagy bántás, csak lassabban érik. És eltelik néhány évtized, és már nem tudnak egymással miről beszélgetni. Szóval itt erre oda kell figyelni, nem áll neked érdekedbe, hogy te nagyon előre szaladj, és megérj, a párodat pedig nagyon elhagyd. És nem áll érdekedbe, hogy te nagyon lemaradj, a párod meg előre szalad. Tehát valami köztes nyilat kellett volna fölrajzolni, az a jó megoldás, hogy együtt érni, magyarul. Nem jó az, ha te jársz továbbképzésekre, önképzésekre, lelki gyakorlatokra, önismereti kurzusra, a párod meg sehova. Nem jó. Ne hagyd el a párodat. Menjünk együtt családi estekre. Előadásokat nézzünk meg együtt. Menjünk együtt lelki gyakorlatokra. Legyen közös hobbing. Menjünk együtt kulturális eseményre. Tehát figyelni arra, hogy ne szaladj előre nagyon. Ha elhagyod a párodat, el fogod veszíteni. Ez egy nagyon komoly kihívás, figyeljünk arra, nagy kérdés, hogy vajon én hol hagytam el a páromat, milyen témákban hagytam el a páromat, ahol oda kellene figyelnünk, hogy közösen fejlődjünk. Utolsó 2-3 dia, akik már házasságban élnek, azoknak is tudni kell, hogy a házasságnak szakaszai vannak. Tehát ez nem úgy van, hogy megkötöttük a szentségi házasságot, és a halálig, a sírig ez egy egyforma házasság lesz. Hanem szakaszok vannak. Gyökösi Endre szépen ír erről, hogy a házasságnak van kisgyerekkora, serdülőkora, érett felnőttkora, időskora, a házasságnak szakaszai vannak. És azt kell nekünk tudni, hogy melyik szakaszba járunk most. Most mi a gyerekprogramon vagyunk rajta, most mi babakocsit tologatunk, kisgyerekes család vagyunk, most mi serdülő gyerekekkel bajolunk, most mi abban a fázisban vagyunk, hogy fogadjuk a leendő mennyeket, vejeket, meg elengedjük a gyerekünket, melyik szakaszban vagyunk, és könyörgöm vissza ide, tanulni kell. Tehát először van serdülő gyerekem. Hogy kell azzal bánni? Sose volt még. És a szülőknek ezt tanulni kell, a filia, értékrendszer, hogy együtt hogy neveljük azt a gyereket, hogy majd a serdülőből egy élet felnőtt legyen. Tehát, hogy itt tudni kell azt, hogy melyik szakaszban járunk, ennek a szakasznak mi az élet feladata, és mi nem, és hogy ezt együtt oldjuk meg. És mikor belépünk egy új szakaszba, akkor most váltottunk, új szakasz van, és akkor ebbe a szakaszban mi az élet feladatunk. Igenis azt kell mondanunk, hogy nem lehetetlen, de nagyon nehéz úgy tovább lépni, ha az előtte lévő szakaszokat nem oldottad meg. Nagyon nehéz. Meg kell, Pilinszki úgy mondja, minden korszaknak megvan a maga keresztje, meg a maga kegyelme is. Minden korszakot tudni kell jól megoldani, akkor jöhet nagy gond nélkül a következő szakasz. Természetesen ezekben a szakaszokból való átlépés, ez nem egy szép egyenesívű fejlődés, hanem itt ilyen lépések vannak, tehát azt kell látni, hogy ezek az egyenes vonalak azt jelentik, hogy élünk most egy szinten, mondjuk most kisgyerekes, magam házasságából hadd mondjam, kisgyerekes család vagyunk, élünk ezen a szinten, aztán lassan a kisgyerekek iskolába mennek mindenki, anyuka visszamegy dolgozni, és akkor felborult az egész életünk. A menetrend, az otthoni rend, a mit teszünk vacsorára, minden kihozza a gyereket edzésről, minden felborult, és az egész házasságunkat újra kellett szervezni. Na annyit még sose veszekedtünk, mint ott abban a bizonyos hetedik évben, mikor valaminek vége lett, és egy új elkezdődött. És ezt azért szeretném mondani, hogy nyugalom, nem biztos, hogy vége van a házasságnak, hanem egy szakasznak van vége. Amikor egy szakaszt kinövünk, akkor jön egy krízis, ugrani kell, változtatni kell, újra tervezés, ahogy a GPS mondja, a komfortzónából ugye kilépünk, utána van nehézség, megtanuljuk az új életmódunkat, az új menetrendünket, be fog állni egy új egyensúly. Ez sem marad így, majd ezt is ki fogjuk nőni, és megint jön a krízis. Csak mindenkit szeretnénk megnyugtatni, hogy mikor krízisben van a házasságunk, nem biztos, hogy arról van szó, hogy el kell válni. Egy szakaszt nőttetek ki, drágám. Ahogy eddig ment, ahogy kommunikáltatok, dolgoztatok, gyereket, ennek a szakasznak vége van, és az új szakaszban nem békésen átsétálunk, hanem mint a kígyó a bőrt le kell vedleni, hogy az egy nehéz folyamat. Újra kell szülni, újra kell tervezni az életünket. Szóval nyugalom, ezt akarom mondani. És ha nem akarod a párodat elhagyni, akkor együtt megyünk át ezekbe a különböző szakaszokba. Ebben nagyon sokat tudnak segíteni az elkötelezett döntések. Tegnap hallgattuk Mihalec Gábortól egy picit, olyan jó volt hallani, hogy ma óriási a hiszti az érzelemközpontú házasság körül. És azt mondja, hogy itt a szakaszok végén az érzelmek igenis feszülnek egymásnak, vagy tompulnak, vagy csökkenek, de ha megvan a tudatos döntés, hogy én veled akarom menni a következő szakaszba, az érzelmek aztán újra jönnek majd, újra felépítődnek. Ezt olyan jó volt hallani, hogy nem engedni, hogy a vágyaim, vagy ha belép egy harmadik kísértő, vagy az unalom, a fáradtság, hogy ezek elvigyék az házasságomat. Hanem van tudatos döntésem, értékrendszerem, és az érzelmek majd ehhez rendeződnek, ehhez tudnak szerveződni. Jó dolog ezt hallani. A házasságnak, ahogy a tagjainak életszakaszai vannak, ezt tudni kell, és ezen dolgozni kell a házasságban menet közben. Szeretném azzal befejezni, hogy a házasság szentsége az nem egyszerűen egy ilyen jogi aktus. Kicsit jogivá vált sajnos mára, amikor Jenő meg a Piroska házasságot kötött december 18-án, akkor azt beírjuk az anyakönyvbe, hogy innentől kezdve házas vagy. Érvényes a szentség. Ezt én értem, hogy a szentség szeretne biztos lenni, hogy mi biztosan hónaptól házasok vagyunk. De könyörgöm, a házasság szentségét meddig tart, míg fölvesszük? Egész életünkbe. Ezért jó most a házasság hetének ez a szlogenje, hogy ezerszer is igen, hogy itt nem új igeneket mondunk ki hétfőket szerdán, hanem tulajdonképpen az egyetlen igent mondjuk ki minden nap. Amit elkezdtünk ott a házasság kötésünkkor, azt mondjuk ki életünk végéig. Szóval a házasság szentsége az nem egy ilyen statikus valami, hanem egy ilyen dinamikus, állandóan kibontakozó igen. A hűség nem annyit jelent, hogy nem csallak meg, hanem hogy azt az igent egyre gazdagabban kibontjuk életünk végéig, az intenzív osztályig, egyre gazdagabban szépen kibontjuk. Ez a hűség, és ez egy óriási nagy kaland. Amiről próbáltam most ezen az előadáson beszélni, hogy a jó házassághoz szeretni kell egymást erosszal is, filiával is, és agapéval is, és mind a három kell. Mind a három jelenléte fontos, és ezeknek az egyensúlya fontos. Természetesen ez nem egy matematikai egyensúly. Amikor gyászolunk, akkor az erósz az megváltozik. Amikor dolgozni kell sokat, akkor megint megváltozik az arány. Mikor lelki gyakorlatra megyünk megint. Tehát kicsit ezeknek az aránya mindig változik, de az a fontos, hogy mind a három kell. Ez egy élő egyensúly, és egész házasságunkban figyelni kell arra, hogy mind a három ott legyen. Olyan ez, mint egy háromlábú szék, ha bármelyik hiányzik, borul az egész. És amiről én most próbáltam dadogni, hogy a filia mennyire fontos. A közös értékrendszer, a közös hit, a közös spiritualitás, a közös etika mennyire fontos ehhez a háromlábú székhez, a házasságunknak a végigvezetéséhez. Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a figyelmét, és azt kívánom, hogy a filiát, a házastársi szeretetnek ezt a dimenzióját intelligensen igyekezzenek megérni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!